Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
A budapesti Szent Ferenc Kórház csapatának vezetésével Csád fővárosában sikerrel zárult az a 10 napos orvos misszió, amelynek során a magyar szakemberek a helyi egészségügyi dolgozók továbbképzésében vettek részt, több sikeres műtéti beavatkozást végeztek, és egy önállóan működő, a világ más pontjain is alkalmazható gyógyító és oktatási modell alapjait tették le, közölte az egészségügyi intézmény a távirat éradával. A közlemény szerint a program a Hungary Helps támogatásával még 2024-ben indult, és a misszió keretében már harmadszorra volt kint ebben az afrikai térségben a budapesti Szent Ferenc Kórház által vezetett magyar orvoscsapat. A 10 napos program egyik eredményeként a szubszaharai régióban beültették az első 2 üregű pacemakereket. A 10 napos misszió során több mint 20 szakember kardiológiai továbbképzése valósult meg, valamint a sürgősségi és intenzív terápiás képzések is folytatódtak. December 1-től már csak a NUSZ-nál lehet idei éves országos autópálya matricát venni, viszont eladóknál nem. Hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Saját értékesítési csatornáin évvégéig még elérhető lesz ez a termék is, mert megvásárlásával bizonyos feltételek mellett kiváltható a pótdíj. Bartal Tamás, a NUSZ ZRT elnök vezérigazgatója a közleményében kiemelte, ezzel jelentős összeget takaríthatnak meg a pótdíjat kapott úthasználók. A vásárlásra a társaság ügyfélszolgálati irodáiban és online értékesítési felületén a nemzetiútdíj.hu oldalon azonban továbbra is van lehetőség, biztosítva a pótdíj aluli mentesülés lehetőségét bizonyos esetekben. Tegnap ülésezett a kormány. Az itt született döntéseket Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette a kormányinfón. A kormány az ülésén megtárgyalta a Budapesten kialakult helyzetet. Sajnálatos, hogy 6 év balliberális városvezetése után a főváros csődjéről beszélünk, közölte Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány segít Budapestnek, de szeretnék látni a helyzetet, utána hajlandók segélyt adni Budapestnek. Budapest nem lehet fizetésképtelen, a cél, hogy semmi ne veszélyeztesse a város működő képességét, hangsúlyozta a tárca vezető. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, a kormányinfón elmondta, a 14. havi nyugdíjról szóló javaslatot jövő héten várhatóan a parlament elfogadja. Az erre vonatkozó módosítást tárgyalják az országgyűlésben. Az idősek tanácsa azt kérte, hogy a 14. havi a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan legyen kifizetve, vagyis a 14. havi nyugdíjat a 13. havival együtt kézbesítik. Gulyás Gergely kiemelte, jövőre 3,2% lesz a nyugdíjemelés. A kormány tárgyalt a béke esélyeiről az amerikai béketerv kapcsán. Erről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón. Kiemelte, az EU téves politikát folytat, Európa szenved leginkább a háborútól. Fontos, hogy támogassák az amerikai béketörekvéseket, és szomorú, hogy Európát meg sem hívták a tárgyalásokra, noha érdekünk, hogy a háborúnak vége legyen, és ne törjön ki újra, valamint a NATO-val erős katonai szövetségben legyünk. Európában ezt nem értik, finanszíroznák tovább a háborút. Magyarország közölte, a háborút nem akarjuk pénzelni. 10 000-hez közelít az otthonstart fix 3%-os hitelt igénylők száma. Emelte ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Magyarországon 10 lakásvásárlásból 4 az otthonstart programhoz köthető. Jövőre több 10 000 ingatlannal bővül a lakáskínálat, ugyanis a zárt kerti ingatlanokra is kiterjesztik a programot. Az elmúlt időszakban az ingatlanok áremelkedésének üteme csökkent, megállt a drágulás Budapesten és a megyei jogú városokban is. Az építőiparra is pozitív hatással van a program, és az albérletárak is országos szinten csökkennek, emelte ki Gulyás Gergely. Végül az időjárásról. A Dunántúlon egyre több felhő képződik, közben a kelet-délkelet felől fölénk nyúló vastagabb felhőzet lassan szakadozik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradnak tartósan borult tájak is, csapadék nem valószínű. Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 3 és 7 fok között alakul, késő estére mínusz 3 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A lélek útjain.
Műsorunkban Fodorné Vince Annak klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével, Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Nem csak, hogy önmagamban kell hinnem, meg abban, hogy létezik gyógyulás, hanem esetleg a Jóistenben is, az mennyire játszhat nagy szerepet a gyógyulásban?
Azt gondolom, hogy az összes kapaszkodó közül ez a legnagyobb kapaszkodó, hogy akinek van hite, annak egy kicsit könnyebb dolga van, mint annak, akinek nincs. Minden szempontból tud mibe kapaszkodni, tudja azt mondani, Nemes Ödönatyát nagyon szeretem idézni, az ő könyvét szoktuk a csoportokon használni például ennél a témánál, hogy nézőpontváltás, átkeretezés, hogyan tudom máshogy nézni a dolgokat. Azt mondta Nemes Ödönatya, hogyha a jó Isten megengedte nekem ezt a betegséget, annak oka van, mert ő nekem csak jót akar. Tehát ő valami jót akar ebből nekem kihozni. Tehát, és akkor itt húz egy egyenlőségjelet, a rák nekem egy jó barátom. Csak még nem tudom, hogy mi ez a jó, amit ebből a Jóisten nekem ki fog hozni. És ebben akkora bizalom van, és egy olyan új nézőpont, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy így hozzáállni, és akkor ez így mindjárt egy megfejtésre váró izgalmas rejtvény, egy bizalom, nem egy rettegés tárgya. Olyan jó irányokba tudja elvinni az egyén gyógyulását, ha van egy hite. Tehát akár úgy, hogy önmagában, tehát hogy neki miben kell változtatnia, miért raktam most ezt a Jóisten az útjába, végigveszi sorban az életének azokat a tényezőit, akár a személyiségének azokat az oldalait, ami lehet, hogy nem egészséges, akár olyan irányba, hogy a külvilág felé, tehát hogy akkor ő mit tud tenni másokért, mert elhangzik egyébként az is, amikor a gyógyulás tényezőiről beszélgetünk, hogy mi minden segíthet, van erre egy nagyon jó kis ábra, egy komplex összefoglaló ábra, amit egy Lösen nevű onkopszichológus készített, és abban bizony ott van a spiritualitás, azt a nevet adta ennek a tényezőnek, de ezen belül nem csak a hit van, hanem az is, hogy önmagamat meghaladni, kapcsolódni az embertársaimhoz, segíteni nekik, önkénteskedni például, és ez azért van ott, mert kiderült, hogy a kutatások szerint tényleg növeli az immunsejtek számát, hogyha valaki segít, önkénteskedik. Úgyhogy annyi oldala, annyi szála van ennek a hit tényezőnek, hogy tényleg egy ilyen egészségmegőrző vagy egészségviszonyerő hatású tud lenni.
Ha már melldaganatot említettél, a daganatos megbetegedéseken belül ugye, akár egy mély daganat, melldaganat, vagy ugyanígy a férfiaknál egy prostata daganat azért megkérdőjelezheti, főleg ha műtétre kerül sor, megkérdőjelezheti a nőiességet, a férfiasságot.
Bizony. Nem is kicsit. Meg amit utána kap kezelések, hormongátlás, az meg le is építi azt, amitől én nőnek vagy férfinak érzem magamat, azt a működésemet, úgyhogy hú, ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és fontos téma, és látod, ez is a tabusításban benne van, erről nem szoktunk beszélni. És akkor még ez még nem a szexualitás, amiről egyáltalán nem szoktunk beszélni, hogy lehet-e ilyen élete, szexuális élete mondjuk egy ilyen érintett hölgynek vagy férfinak, még csak ott tartunk, hogy lehetek-e nő, lehetek-e férfi. Az a sok szorongás, hogy elfogad-e a társam majd így, hozzám tud-e érni. Aztán ez ott kezdődik, hogy én magam tükörbe tudok-e nézni, megmerem-e mosni, amikor az esti mosdáskor lekerül a kötözés. És erről nem nagyon lehet beszélni. Nincs kivel, vagy maximum a közhelyig jutnak el, amikor megkérdezi a társát, hogy fogsz engem így is szeretni, szerethető. Ó, hogyne, persze, elüti valamivel a társ, de az ő félelmei már szóba se kerülnek. Tehát ő igyekszik mindenben mosolyogni és bólintani, és megnyugtatni az érintett házas felet, és arról, hogy de valójában ő is nagyon fél, és azt se tudja, hogy mivel tesz jót, és érintse, ne érintse, kímélje, ne kímélje. A legfontosabb dolgokról nem esik szó ilyenkor. Úgyhogy a sostás közösség ebben is sokat tud segíteni, hogy ezek úgy kimondódnak, hogy jaj, ezt ettől én is félek. Ezzel te is így vagy, basszus. Meg nincs ezzel az erőltetett pozitivitással a nyakon öntve, hogy de nézd meg, milyen gyönyörű vagy, és királylány vagy, és fogadd el magad, és szeresd magad, és nem a melleden múlik, hogy nő vagy. De ő úgy érzi, hogy azon múlik. És erről, ha ezt így ki tudja mondani, egy csomó fölösleges szorongás lemegy.
Mitől leszel nő, mitől leszel férfi valójában? Tehát erről érdemes lenne beszélnünk. Uh-huh. Nem a külsőségekben nyilvánul meg. Uh-huh. Nyilván az nagyon fontos, hogyha tükörben nézek, akkor én azt lássam, hogy nő vagyok. De nem ez a lényege.
És hogy valahol mégis ez a lényege. Miért a hajhullás viseli meg a legjobban a dagantos betegeket? Mikor a kezelésnek nyomán az összes haját. Miért? Miért nem elég egy csinos paróka? Mert át tudom keretezni, tudom azt mondani, hogy figyelj, itt van 8 paróka, kipróbálsz egy csomó új stílust, melyik áll neked jól. Ilyeneket tudok mondani, de ez nem segít neki. És mindig mindenki azt mondja, hogy az volt a legszörnyűbb, amikor kihullott a haja. Néhányszor olyankor sikerül ezt jól átkeretezni, amikor a család úgy tud mellé állni, hogy most támogatóan, most eszembe jut a Salgótarjáni hölgy, akinek élete legvidámabb eseménye volt ez a hajvágás, mert a fia, aki akkor egy ilyen izmos kigyúrt fiatalember volt, ő is levágatta kopaszra a haját, szolidaritásul anyáért, és lefotózkodtak, és ez meg is mutatta a képet, hogy annyira meghitt, annyira bensőséges fotó. Tehát ő akkor azt tapasztalta meg, hogy ennyire mellettem állnak, és ilyenekkel azért át lehet ezt hidalni, azt gondolom, ezt a szörnyű pillanatot. De hogy attól érezzük magunkat nőnek valamiért.
Hogyan fordulhat ez át, hogy azt mondjam, hogy mindegy, hogy hogyan változott meg a testem, de tudom azt, hogy a nőiesség, a férfiasságom az, annak a lényeg az valahol nagyon másban gyökerezik, és én attól még teljes értékű nő, vagy teljes értékű férfi vagyok.
Ez egy jó kérdés, és ugyanakkor nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy van még egy lépés előtte, és ez a lépés pedig a testem. Úgy általában, tehát most nem is arról beszélek, hogy nő vagy férfi, hanem a testem mennyire fogadom el, mennyire vagyok vele jóba. Mindig mindenkit úgy nevelnek, vagy jó esetben nem így nevelnek, de általában ez jellemző, hogy körülbelül 2 éves korunkig vagyunk hitelesek, és vagyunk jóba a testünkkel, és azt mutatjuk, ami van, mert ha éhes vagyok, ordítok, ha csípje pisi a hátomat, akkor ordítok, meg ha dühös vagyok, toporzékok, és utána mit hallunk? Nem szabad, nem illik, várjál már, viselkedjél már, ne legyél már ilyen önző, nem igaz, hogy nem tudsz várni, meg fúj, meg szégyeld magad, meg hasonlók, és akkor olyan mértékben eltávolodunk a testünktől, hogy az, hogy a jelzés itt észrevegyem, miért fáj a gyomrom, most egyáltalán az, hogy éhes vagyok, és kellene 5 perc pihenő, ezeket se adjuk már meg, mert munka van, mert haladni kell, meg pörögni kell, és akkor még nem a nőiségről beszélek, csak az alapvető emberi igényeimről. Úgyhogy szerintem azt szoktuk mondani, hogy a betegség az, ez is egy nézőpontváltás, hogy nem sorscsapás, meg büntetés, meg nem tudom micsoda, horrorfilm, bár az is természetesen, de hogy inkább a testünknek egy figyelmeztetése. Hogy ő előtte küldött valószínű sok figyelmeztetést már, csak nem vettük figyelembe, és kénytelen volt ilyen nagyon erős eszközhöz nyúlni, úgyhogy azt gondolom, hogy valahol innen ered ez, hogy a testemmel nem vagyok jóba, hogy nem figyelek magamra, az igényeimre, és hogyha ezt így már rendbe tesszük, akkor jöhet a többi, a finomabb is, hogy akkor a nőiségem, meg a férfi szerepem az hogy van. Olyan sok tennivaló van, és ez még nem is a gyógyulás, vagy talán a gyógyulás az már egy ilyen kellemes mellékhatása lesz ennek a folyamatnak, ha elkezdek magamra figyelni, a saját életem élni, és szerintem akkor fogok majd oda eljutni, hogy de hogy én nő vagyok, értékes vagyok akkor is, hogyha nincs mellem, nincs méhem, nem tudom mi. Hogy ez egy út, egy önismereti út, és hogy annak a végén jutunk el ide.
Az összes ilyen beszélgetésben mindig eljutok oda a beszélgetés közben vagy a végére, hogy meg lehet-e előzni egy tragédiát, egy krízist, egy nehézséget. És többször megemlítetted, szóba került a szemléletváltás, meg az átkeretezés is, de ha már szemléletváltás, ezt mennyire lehet szerinted elkezdeni fiataloknál, hogy felkészüljön az ember arra, hogy jöhet bármi, én akkor is úgy vagyok egész, ahogy vagyok, és meg lehet előzni ilyen betegségeket. És ez már megint rossz kérdés, hogy ezt így teszem föl, hiszen szóba került az egy fél órával ezelőtt, hogy milyen negatív mondatokat, bántó, sértő kifejezéseket kap sokszor a közvetlen családtagtól is. Puszta jó szándékból, igen. Hogy akkor valamit nem jól csináltál, azért lett ez, sokat dohányzol, azért alakulhat ki egy tüdőrák, vagy valami hasonló. De én mégsem ebbe az irányba indulnék el, hanem hogy egy szemléletformálással, egy gondolkodásmód, vagy akár életmódváltással, stresszmentesítve, nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy egyrészt megelőzzük, meg lehet előzni, másrészt, ha már benne vagyunk, akkor valahogy egy ilyen épp lélekkel tudjuk navigálni magunkat ezen az úton.
Jó kérdés, és jó nehéz kérdés. És annyi sok összetevője van, és mindegyik nagyon messzire vezet. A csoportok elején meg szokták kérdezni. Valakit előbb-utóbb felhozza ezt a kérdést, hogy de miért? Miért lettem rákos? És akkor persze jönnek, aminek minden tényezője igaz, az okos magyarázatok, hogy nézd meg, hogy mivel táplálkozunk, milyen levegőt szívunk, hogyan élünk, mennyit stresszelünk, mennyire nincsenek eszközeink a stressz kezelésére, nézd meg, hogy milyen a gondolkodásmódunk, tipikus magyar mentalitás, a panaszkodás, iránkozás, sértődés, vádaszkodás, indulat, minden. Ezek mindegyikébe bele lehetne hosszan menni. Tehát az, hogy miért lesz beteg valaki, az azt szoktam mondani, egy borzasztó komplex dolog, hogy a rendszerünk, a biológiai rendszerünk nagyon sokáig ezt a sok mindent, amit most felsoroltam, próbálja egyensúlyozni, és akkor egyszer csak jön valami utolsó csepp, ami kiborítja, felborítja ezt az egészet, és azt szoktam erre példának mondani, hogy apuszom évtizedeken át dolgozott rákkeltő vegyi anyagokkal, és mégiscsak akkor lett leukémiás, amikor anyósom meghalt. Tehát, hogy az volt az az utolsó pont, az a nagy veszteség, nagy krízis, ahonnan a rendszer már nem tudta tovább az egyensúlyt fenntartani. Visszatérve a kérdésedre, nem tudom, hogy kell-e. Tehát a kríziseket nem tudom, hogy el kell-e kerülni. Mert hogy az két irányba mehet. Tehát lehet, hogy akartam mondani, egyszer utána néztem, a kínaiban úgy van a krízis, hogy wei chi. A wei az azt jelenti, hogy vigyázz, veszély, a chi meg azt jelenti, hogy életenergia. Ezt ismered. Tehát, hogy két irányba mehet a dolog, vagy összeomlik a rendszer, és baj lesz, vagy abból felépülhet valami egészen új ember, új személy, új identitás, új életmód. És itt jön az, amit te kérdezel, hogy ehhez mi kell, az a bizonyos épp lélek, hogy hogyan tudok ezeken a kríziseken úgy átvergődni, hogy ne betegedjek bele. Ez ilyen buta vicc jutott az eszembe, amikor a cipőügynököt kiküldik, tudod, Afrikába. Két konkurens cég kiküldi a cipőügynökét Afrikába, és az egyik cipőügynök az hazatelefonál, hogy főnök, esélytelen, itt egyetlen cipőt sem fogunk eladni, Afrikába mindenki mezítláb jár. És hazatelefonál a konkurens cipőügynök, hogy főnök, óriási lehetőség, itt rengeteg cipőt el fogunk adni, mindenki mezítláb jár még. Szóval, hogy fogom fel? Hogy felfoghatom úgy, hogy úristen, kész, mindennek vége. Beletapadok az áldozat szerepembe, azokba a körökbe, hogy milyen rossz nekem, és az is igaz, az is egy jogos nézőpont. De ha beletapadok, semmi nem fog változni, nem gyógyulok meg, nem tudok belőle kijönni éplélekkel. De hogy fogom fel, hogy főnök óriási lehetőség, tehát hogy ez van, hogy ezt adta a Jóisten, hogy oka volt, hogy ez történt velem, mi ennek az értelme, hogy vihet ez engem előre, ezek azok a kérdések, amiket használunk, akkor meg tudom találni, hogy miért történhetett. A történetek jutnak eszembe, de nem vagyok felhatalmazva, hogy elmeséljem, hogy amikor a szörnyűségeknek, amit valaki átél, sikerül így értelmet adni, hogy ez azért történik velem, hogy elképesztő dolgokat be tud indítani. Tehát volt hölgy, akinek a vérnyomását nem lehetett beállítani, annyira ugrált, hogy amit átél, azt most nem fogom elmesélni, milyen szörnyűséget mesélt át, mert beazonosítható lenne, borzalmas dolgokat, hogy annak tudtunk értelmet találni, hogy ez miért kellett, hogy vele történjen. Már aznap este rám telefonált, hogy rendben van a vérnyomása. Tehát, hogy a test azonnal reagál, hogy a gondolatok meg a test nagyon-nagyon szorosan összefügg. Szóval, hogy állunk hozzá, milyen értelmet adunk neki. Ez az, amit hozzá tudunk tenni, mert a másik része, hogy mit hozunk, milyen a személyiségünk, a múltunk, az ősbizalom, az összes többi, ami gyerekkorból jön, az inkább önismereti munka, azt most nem hoznám ide. Amit most itt tudunk tenni, az a gondolkodás, mód, a hozzáállás.
De egy nagyon fontos része az önismeret, és azt meg minél fiatalabb korban el kell kezdeni.
Érdemes lenne, csak ez megint egy olyan, mint a gondolkodj pozitívan, hogy nagyon gyakran, erre is annyi történetem van, jönnek hozzám nagyon beteg emberek, kétségbeesve, és ilyen nagyon sürgetően, hogy Anna, most rögtön hozzá kell fognunk, tárjuk fel a traumáimat, dolgozzuk fel a gyerekkor, mert hogy beteg, és hogy meg akar. És azt hiszi, mert ezt mondják neki, nem mondom ki, hogy milyen alternatív gyógyító irányzatokban, hogy ez lesz a gyógyulás útja, de nem ez a legfontosabb. Akkor és ott nem az önismeret.
Nem mi a legfontosabb ott?
Találjam ki, hogy mi segít nekem, hogy ne süllyedjek el a viharban, mivel tudok kapaszkodni, miben tudom magam tölteni, mi az a módszer, amiben tudok hinni, hogy meggyógyít, ki fogja a kezemet, miben hiszek. Azt majd, ha elült a vihar, meg nyugodt vizeken siklik már a hajó, majd akkor hátra nézek, meg dolgozok a múltamon.
Mindenképpen az fontos, hogy ne tagadjuk le, ne dugjuk homokba a fejünket, és ne süllyedjünk bele egy ilyen örvénybe, hanem fogadjuk el, hogy ez van, és keressük meg, hogy ennek a betegségnek milyen üzenete lehet számunkra, jól értelek? Mit akar ez a betegség tőlünk?
Mit akar a testünk vele mondani? Nem tudom, ha erre most így igent mondanék, az olyan lenne megint, mintha valakire az zúrítanám rá, hogy de így kell, és ha te így nem tudod, akkor nem fogsz meggyógyulni. Mindenki más. Miért ne ragadhatnék bele az örvénybe? Miért ne hagyhatnám, hogy levigyen a legaljáig? Megnézem az alját, és utána elengedem magam, és akkor így az örvény kidoba. Általában így lehet túlélni, hogyha lehúz az örvény, hogy elengedem magam, elfogadom, ez van, hagyom, hogy vigyen, és egyszer csak kidob. Nem tudom, én inkább arra biztatok mindenkit, hogy amikor a csoportjaink kezdődnek, ezek az alap tézisek, amiket így leszögezünk rögtön az elején, hogy a legfontosabb te vagy, mostantól ez van az ászlóra írva, hogy a legfontosabb te vagy. Tegyünk mindenkit a betegséges szakértőjévé, és akkor itt most ez nem azt jelenti, hogy az orvosok ellen beszélek, vagy hogy ne hidd el, amit az orvos mond, szó nincs erről, csak az orvosi részét tudja, a tüneteket, a gyógyszereket, a kezelést, stb. Te meg a személyiségedet tudod, a múltadat tudod, a céljaidat tudod, és van egy nagyon fontos iránytűd ahhoz, hogy hogyan válhatsz te szakértővé, ez pedig a tested. Tehát hallgass a testedre. Lehet, hogy mindenki azt mondja körülötted, hogy céklalevet kell inni, mert abban vannak a nem tudom még. Én meg azt mondom, hogy igyáld céklalevet, és figyeld a testedet, és ha a tested azt mondja, hogy soha többé céklalevet, akkor téged nem a céklalé fog majd segíteni. Tehát ez az iránytű, de ez az iránytű ugyanúgy megmondja, hogy jól érzed-e magad a munkahelyeden, hogy jó-e a párkapcsolatod, hogy mi az az a tevékenység, ami téged feltölt, hogy a test ilyen szempontból a mi legjobb barátunk, meg a legjobb orvosunk is. És ez így párhuzamosan együtt az orvostudománnyal így működik, és nem helyette, ezt mindig ki kell hangsúlyozni. De hogy úgy szoktuk mondani, hogy az orvostudomány, az egészség, hogy mindent megtesz értünk, úgy működik, ahogy tudom, de akkor is mindent megtesz értünk, és ez akkor is csak 50%. És a másik 50%-ot meg mi magunk tesszük hozzá. A személyiségünk, a céljaink, a sorstárs közösség, az örömforrásaink, mind-mind.
Beszélgessünk egy picit a programjaitokról. Már megemlítetted azt, hogy ötszörös túljelentkezéssel most párhuzamosan két Simonton csoportotok is indul. Milyen programok lesznek a közeljövőben, amelyek mentén megpróbáljátok elérni az embereket, vagy ők kereshetnek titeket, hogy szakmai segítséget nyújtsatok számukra?
Minket kereshetnek bármikor, tehát elérhetők vagyunk az online felületeinken, meg engem is, csak ne telefonom, azt nem tudom már fölvenni, inkább üzenetet írjanak. A rendezvényeket meg igyekszünk úgy szervezni, hogy ne legyen egyszerre sok és megterhelő, mert akkor nagyon az emberek nyilván nem tudnak mindig mindenhova elmenni. Úgyhogy novembert ez le fogja fedni, ez a két kendőzetlenül rendezvény, a 29-en jelölt el ki faültetés.
Mikor indult maga ez a program? Ugye hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza.
Engem most hirtelen nem is tudom megmondani, hogy hány évvel ezelőtt indult, biztos, hogy 5 legalább, vagy még több. Volt egy miskolci csoporttagunk, Ildikónak hívták, 3 kisgyermeket hagyott itt. Édikó már, amikor megjelent nálam a csoporton, már kerekesszékben ült, és nem tudom hány, nagyon sok áttéte volt, 29, és a testvére hozta el hozzám. Beszélgettünk, aztán elkezdett járni, tolták Simonton csoportokra, de már a következő alkalomra Mankóval jött, és azután a következő alkalomra meg teljesen jól járt, és visszatért újra a kedvenc tevékenységeihez, ő egy nagy sportember volt, túrázott, siált, mindenféle csinált. Balettozott, annyi butaság, annyit nevettünk együtt, ilyen jó történetek vannak. Még egy év adatott neki. Tehát akkor, ahogy kinézett, azt hittük, hogy nem sok van hátra, de még egy évig ilyen aktív életet élt. És amikor elhunyt, azt kérte a családja tőlünk, hogy őrizzük már ezt az emléket továbbra is, ültessünk egy fát Ildikónak, legyen egy Ildikó nap. És akkor azóta van Ildikó nap, szeptember első vasárnapja, eredetileg Szentlélekem. Ott a turista centrumban ültettünk neki fát, van kis tábla alatta idézettel, és utána még néhány embernek ott ültettünk fát, és ezek az Ildikó napok szoktak a faültetés napjai lenni, eddig így volt. Ezek nagyon jó hangulatú rendezvények voltak, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen temetést, hogy ilyen nagyon gyászos és nehéz, hanem összejött az egész családi, baráti köre az Ildikónak, volt egy 40 ember, rengetegen voltunk gyerekekkel, és akkor ott túráztunk, megnéztük Ildikó kedvenc helyét, a Magoskőt, gyönyörű a panoráma onnan, akkor sorversenyek voltak a gyerekeknek, rengeteg nevetés volt, mindenki hozott valami sütikét, akkor ilyen ipari mennyiségű zsíros kenyeret kentünk, nagy lakomázások voltak, és mindig volt valami, ami Ildikóról szólt, volt, hogy a naplójából olvastunk fel, nagyon jó humora volt, úgyhogy ezek a felolvasások is nagyon jók voltak. Volt, hogy énekeltünk, volt, hogy kiraktuk a nevét mécsesekből, valamit mindig kitaláltunk. Aztán hát még voltak azóta sajnos nagyon fájó veszteségeink, és ezeknek az előre ment, így szoktuk mondani, hogy előre ment, ha valaki meghal, az előre ment csoporttagoknak is ültettünk ott fákat. De hát sajnos változások történtek Szentléleken tulajdonos tulajdonos váltás volt, és azt kérték, hogy oda mehetünk bármikor, és lehet rendezvény is, csak már fát többet ne ültessünk, úgyhogy új helyszínt kellett keresnünk. És van nekünk egy másik nagyon kedves helyszínünk, Erdőtelken, ott volt az első táborunk 2015-ben, és azóta is oda visszajárunk, ahol a Pintér tanyán nagy szeretettel várnak minket, isteni finom kajával, ott tavak vannak, nagyon szép zöldövezet, és ott kaptunk helyet, hogy ott ültethetünk fákat. Hát nem tudom az időjárás, kedves lesz-e hozzánk november végén, mert hogy november 29 a következő ilyen faültetős rendezvényes időpont. Az már egyben tábor találkozó is, meg Mikulás is, meg évvége is, meg minden egyben. De talán pont ezért lesz most nagy sikerű és vidám. Úgyhogy hagyomány is, meg valami egészen új dolog indul most itt. De egyébként úgy szoktunk működni, hogyha valamelyik önkéntesünk kitalál valamit, hogy te figyelj már, nem akartok egy, és akkor de miért? Úgyhogy még bármi elképzelhető, hogy lesz. Azt tudom javasolni mindenkinek, hogy nézze a felületeinket, a regea.hu, meg a regea Facebook oldalt, mert ott mindig kiírjuk.
És folyamatosan jelen vagytok Egerben is, és Miskolcon is, különböző akár kézműves foglalkozással, beszélgetőkörrel, meg hát természetesen online is különböző beszélgetőkörökkel megtalálnak titeket, vagy ti találjátok meg az érdeklődőket?
Ezt azért nem mondtam, bocsi, mert hogy ez nekem nem rendezvény, hanem egy ilyen állandó program. Nekünk folyamatosan vannak klubjaink, a Miskolci Egészségfejlesztési Irodában mindig megtalálhatók vagyunk, most 28-án, változatosra kerül, november 28-án tartok nekik egy ilyen klubot, és akkor ott a régi, úgy értem régi, hogy akik már régóta csoporttagjaink is meggyógyultak, ők szoktak eljönni, de mindig jön egy-két új csoporttag is, úgyhogy ott be lehet hozzánk csatlakozni, jöhet bárki, megnézheti, hogy kik vagyunk, mit csinálunk. Jó a hangulat, tehát szoktam vinni például OH-kártyát, ezt nagyon szeretik, jó beszélgetés van, sok nevetéssel, meditálunk is időnként, de ugyanez megvan online is van minden hónapban klubunk, úgyhogy ezeknek nekem nem a rendezvény kategória, hanem a mindennapi munkánkba tartozik.
Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Karitász percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Idén Sárospatak adott otthont az Országos Karitász zarándoklatnak. Az ország minden részéről 600 munkatárs és önkéntes érkezett a Szent Erzsébet Bazilikához, hogy közösen imádkozzanak a szervezet védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a remény szentévében lelki feltöltődést kapjanak. A megjelenteket Zagyva Rihárd országos karitász igazgató köszöntötte.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a zarándokokat, karitász munkatársakat, önkénteseket. A remény szentévében jöttünk össze az ország minden tájáról. Érezzük meg egy kicsit ezt a nagy erőt és erős közösséget, a karitász közösségét, hogy ennek a tagjaiként vagyunk ma itt Szent Erzsébetnél. 11 egyházmegye területéről tudták vállalni a Karitász tagjai, hogy eljöjjenek. De itt van az Országos Karitász Központ 36 munkatársa is. A közeli egyházmegyékből, Egri főegyházmegyéből, Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből több százan tudtak ma eljönni, de itt vannak az ország túlsó feléből is. Eljöttek a szegedi, a pécsi, szombathelyi, nyíregyházi, székesfehérvári, győri, az esztergom-budapesti, a hajdú-dorogi és a pannonhalmi egyházmegyékből is. Szeretném kiemelni, hogy itt vannak velünk a Sárospataki Karitász csoport tagjai, akik vendéglátóként, szervezőként, előkészítőként segítettek, amit szeretnénk megköszönni. Több mint 600-an vagyunk ma. Itt, a templomban, ezen a zarándoklaton, a Karitász védőszentjénél. Kívánom, hogy erősödjünk lelkiekben, közösségünkben ezen a szentévi zarándoklaton.
Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere örömét fejezte ki, hogy minden évben zarándokok százai látogatnak el a bazilikába.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket Szent Erzsébet szülővárosában. Nagyon büszkék vagyunk Szent Erzsébetre, és az irgalmasság és a jóság szentjének méltó módon említünk ünnepséget ezen a napon is, és az előttünk álló napokon. Sárospatak város önkormányzata a sárospatakiaknak, a sárospataki hívőknek, az ide látogatóknak és minden katolikus testvérnek örvendeztetésül egy Szent Erzsébet falfestményt adott ajándékba. Azt gondolom, hogy ez már önmagában is egy óriási tisztelet. Sárospatak város önkormányzata ebben az évben 13. alkalommal november 8-ától március 21-ig jótékonysági főzést rendez. Ezen a napon Sárospatak város önkormányzata, úgyhogy mielőtt ide érkeztem, elindítottam a főzést, és azt gondolom, hogy Szent Erzsébet szülővárosaként nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az arra rászorultakat kellő módon támogassuk. És itt van előttem áll egy óriási közösség 11 egyházmegyéből, aki a szívét és a lelkét adja a rászorulókért. A Jóisten áldását kérem az egész közösségre, és invitálom Önöket, engedjék meg egy picit Sárospatak város polgármestereként, hiszen rengeteg helyről érkeztek. Térjenek vissza szeretett városunkban, mert egy olyan óriási történelmi, kulturális, természeti gazdagsággal bíró településről beszélünk. Én azt szoktam mondani sokszor, kicsit talán nagyképűen is, de büszkén vállalom, hogy Sárospatak a Kárpát-medence egyik legkivételesebb települése. Sokan azt sem tudják, hogy milyen érték hever a lábunk előtt. Én felajánlom Önöknek a város és a térség szeretetét. A kereszténységről pedig csak annyit szeretnék mondani, egy kis párhuzamot vonva a turizmussal. Tegnap volt Aktív Boldog Szövetség konferencia Sárospatakon, és én azt mondtam, hogy minden település vezetőjének a saját település a legfontosabb. Ezért dolgozunk. De ha a térség nem fog összefogni, akkor egyenként gyengék vagyunk. Én azt ajánlom mindenkinek mélyen a szívében elraktározni, hogy keresztényként mi a kereszténységét fogjunk össze. Fogjunk össze katolikusként, hiszen így vagyunk egységesek ebbe a furcsa világban, amit ma élünk. Én ehhez is kérem a jó Isten áldását önöknek, és kívánom, hogy egy tartalmas, szép napot töltsenek Sárospatakon. Isten áldjon önöket, köszönöm, hogy meghallgatta.
Az önkéntesek zarándoklata szentmisével kezdődött, melyet Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a katolikus Karitász püspök elnöke mutatott be. Püspök atya prédikációját hallják.
Kedves zarándok testvérek, a kezdet helyén a befejezésről hoztam magammal gondolatokat. Itt indult, itt kezdődött Árpádházi Szent Erzsébet élete, és arra gondoltam, hogy az ő életének a befejezéséről, az utolsó szakaszáról fogok gondolatsort átadni nektek, beszélni arról, hogy a szenvedés az nem büntetés, hanem a szenvedés az küldetés. És ezt a hivatást gyönyörű szépen élte meg a mi kis Erzsébetünk, akinek az élete nem volt könnyű, mindössze 20 éves, amikor rázódul nem egy, nem kettő, hanem jó néhány úgymond csapás, kereszt, büntetés, amit ő küldetésként élt meg. Mindössze 20 éves, amikor megözvegyült, tehát át kell élnie fiatalasszonyként a gyász fájdalmát. Át kell élnie azt, hogy az őt megillető helyről kidobják, előzik, száműzik. És át kell élnie a betegségnek, a nélkülözésnek az érzéseit is, és ezt mindezt úgy fogadja, hogy Isten adja nekem, nem mint büntetést, hanem mint küldetést, és soha nem keseredett meg. Tudta, hogy a kereszt az nem Isten haragja, hanem Isten hívása. És a szenvedésben felismerte a Krisztust, és azt mondta, jobb szenvedni Krisztusért, mint kényelmesen élni nélküle. Milyen nagy üzenet ez, amikor sokszor menekülünk a nehézségek elől, ami Szent Erzsébetünk tanít arra, hogy a fájdalom is lehet termékeny, ha szeretetből viseljük. És hogyha a nehézség ér bennünket, akkor nem feltétlenül kell nekünk megkeserednünk. Mert az esetek többségében, tudjátok, ez így szokott lenni, hogy amikor ezek jönnek, a gyász, özvegység, nélkülözés, kitaszítottság, betegségek, akkor ez nagyon jellemző ránk, sajnos keresztényekre, akik Krisztus tanítása szerint élünk elvileg, de a gyakorlatban sokszor úgy van, hogy megkeseredünk. Vannak itt jelenlévő atyák, és ti is tudjátok, hogy van egy ilyen katolikus hagyomány, az első péntekesség. Tehát, hogy amikor a lelki pásztorok elmennek azokhoz az idősekhez, akik már nem tudnak eljönni a templomba. Nem mindig könnyű lelki pásztorként sem. A saját tapasztalatom az, hogy az esetek 95%-ában megkeseredett emberekkel találkozunk. Mert nyilván, hogy amikor oda megy az atya, hogy megkérdezi, hogy hát Józsi bácsi, hogy tetszik lenni? Hogy Bözsi néni, hát mi újság? És az esetek döntő többségében az van, hogy jaj, plebános úr, ne is mondjam. És elkezdi, ami nem csak egy hónap alatt történt, hanem elismétli az egész életét, és ez jó, hogy legalább van, akinek ki tudja önteni, az az idős beteg ember a lelkét, van, aki legalább meghallgatja. És ez is egy gyógyulási folyamat, hogy kiönthetem a szívemet, hogy kimondhatom. De ritka az, én ezt így látom, hogy valaki a nehézségében ne megkeseredjen, hanem kezdjen el kiteljesedni. Egy első péntekesem jut eszembe, Mari néni. Nem mondom azt, hogy soha nem panaszkodott, de az esetek többségében öröm volt a veled való találkozás, mert mindig valami szépet, jót mondott. Egy-két példát, hogy tetszik lenni Mari néni? Jaj, atya, látja, hogy milyen szépen süt a nap. Jaj, atya, olyan jól esett ma a reggeli. Vagy érzi, atya, tegnap áthúzták az ágynemimet, olyan finom illata van. öröm volt hozzámenni, mert hát a maga nyomorúságában, mert nyomorúság a ágyhoz kötötten élni. Hát hogy ne lenne nyomorúság? De a maga nyomorúságában tudott észrevenni szép, apró dolgokat. Mikor a kórházba került, bementem hozzá, meggyontattam, de mi bűne lett volna szegénynek, de azért fölindítottuk a teljes bánatot, gyönyörű szépen megáldozott. És mielőtt eljöttem volna tőle, megkérdeztem, hogy Mari néni, van valamire szüksége? Jaj, atya, dehogy is, nekem mindenem megvan. És tudjátok, hogy körülnéztem, a kórházban van ez a, ott az az éjjeli szekrényszerűség, aminek ilyen görgös kereke van, és oda lehet tolni, és akkor arra szokták a rokonok, a hozzátartozók vinni a banánt, a narancsot, az almát, a házi dolgokat, üdítőket, és az én Mari néném asztalán volt egy ásványvíz, egy szutykos pohár, és egy gyógyszeres tégely. Ennyi. Mari néni van valamire szüksége, és ő azt mondja, hogy nem, nekem mindenem megvan. Egy ásványvíz, egy szutykos pohár, egy műanyag gyógyszeres tégely, nekem mindenem megvan. Egy olyan befejezése ez egy életnek, ahol Isten a minden, a mindenben, és neki az okozott örömet, hogy meg tudott áldozni. Szent Erzsébet, amikor elveszítette a férjét és a rangját, akkor nem keserű lett, nem megkeseredett, nem keserű lett, hanem szabad. Szabad arra, hogy végre, amire az Isten hívta őt, azt gyakorolja, hogy teljesen Istennek éljem. Nem elfordult, nem befordult, hanem odahajolt és lehajolt. És ez is egy meghívás, tudjátok, amikor nehézség ér bennünket, mert olyan könnyen befordulunk, depissé válunk, saját sebeinket nyalogatjuk. A Szent Erzsébet élete, ez a rövidke kis élet is prédikáció arra, hogy cél kell találnunk, hogy ne beforduljunk, hanem odaforduljunk, lehajoljunk. Nem egy olyan karitász önkéntesről tudok, aki lehet, hogy a vallását sem gyakorolta, de utoléri az özvegység. Van, aki megszólítja, hogy te gyere közénk, van itt annyi, bőven van tennivaló, segíteni való, gyere közénk. És lelkes karitász önkéntessé válik, mert végre van cél, van feladat. Júj, de mennyi feladat van? Rengeteg feladat van. Hívjátok azokat, akik tétlenek és saját magukkal foglalkoznak, ahelyett, hogy másokért éljenek és másokon segítsenek. Kedves hívek, a szeretet, amikor napjaikban sokszor csak érzés, sokszor csak kampány, Szent Erzsébet példájából látva azt mondjuk, hogy válaszd a tényleges cselekvő szeretetet. Szeretni akkor is, amikor nem viszonozzák, akkor is, ha senki nem hálás érte. Ehhez szükséges egyfajta radikalitás, egyfajta fanatikusság, de hadd hívjalak meg benneteket, illetve akik itt vagytok, ti ezt már tudjátok, hogy a szeretet az radikális és fanatikus. Hadd bátorítsalak inkább benneteket, hadd lelkesítselek benneteket, hogy tartsatok és maradjatok ilyenek, és segítsetek akkor is, amikor nem hálásak érte. Itt köszönöm meg, hát zömötöket nem ismerem, és most így nincs feltüntet, vagy ki honnan jött, de hogy eljöttetek ide, bennem nagy hála van a ti munkátok miatt, hogy vagytok. Isten adjon hozzá sok-sok erőt, optimizmust, lelkesedést Szent Erzsébet közbenjárására. Amen.
Kb. 4 percig erről szól a dolog.
A délután folyamán előadások hangzottak el a Karitász szolgálatáról és lelkiségéről, majd Bereckei Miklós plébános arra hívta a híveket, hogy a nehézségekben is találjanak célt, és segítsék a rászorulókat. Őt hallják most.
1207. júliusának elején dalnok versenyt rendeztek a türingiai Eisenachban, és ott egy mester Klingzornak hívták. Azt mondta, hogy Magyarországon most András király udvarában egy ragyogó csillag születik. Egy csillag, amely beragyogja Magyarország, aztán majd Türingia egét. És évszázadok múltával hálatelt szívvel látjuk, hogy Sárospatak nagy szülötte 800 éve beragyogja a kereszténységnek az egét. A 37-es úton Sárospatakhoz közeledve láthatunk egy nagyon szép táblát néhány évvel ezelőtt a Szent Erzsébet történelmi társaság helyezte el, és Sárospatak Szent Erzsébet szülőhelye. A közelmúltban a várt kápolnában, mely az ő tiszteletére van fölszentelve, egy missziós atya prédikált. Ő Kongóból érkezett, most a körömi plébánián szolgál, és azt mondja, az Egyesült Államokban járt, Szent Erzsébet nővérekkel találkozott. És az egyik nővér azt mondta, hogy életének a legnagyobb vágya, hogy eljusson Szent Erzsébet szülőhelyére. Mindjárt megilletődtünk, akik ott voltunk, mi, akik itt élünk, és azt hiszem, ma mindjájunkat betölt ez az öröm, akik itt együtt vagyunk, a Szűzanya szentélyében és Szent Erzsébet közelségében. Ternyák Csaba érsek úr 10 évvel ezelőtt disponált ide Sárospatakra. Sokan segítettek abban, hogy megismerjem a városnak a kulturális történelmi örökségét, vallási múltját, és számomra nagyon nagy kihívást jelentett megismerni Szent Erzsébetet. Sokat segítettek ebben munkatársaim, megemlíteném itt dr. Szabó Irént, aki az egyházi gyűjteménynek volt a vezetője hosszú időken keresztül. Aztán magam is próbáltam beásni magam Szent Erzsébet életébe, és az ilyen és hasonló alkalmak pedig mindig arra indítottak, és fedeztettek föl velem gyönyörűségeket, hogy Szent Erzsébetől még többet, még nagyobb mélységeket tárhassunk föl. Ideérkezésem után, hogy Erzsébetre tekintve, hogy megfogalmazódott bennem az, amit jól ismerünk, ez a régi mondást, egy pecske nem csinál nyarat. És egy kedves barátom mondta, hogy tudod, Miklós atya, van olyan pecske, amelyik nyarat csinál. Szent Erzsébet 800 év óta. És mi is mindjárt erre kaptunk elhívást, hogy amerre járunk, ott nyár legyen. Ott a szívek átmelegedjenek. Ott az emberek fölismerjék az élő Istennek közelségét, hogy megrendítse őket Krisztusnak irántunk való nagy szeretete. Szent Erzsébet élete, ha belemélyedünk, egyre újabb és újabb mélységeket tár föl számunkra. Fontos az látni Erzsébetnek az Úrhoz való kötődését. Mindenek előtt és mindenek fölött. Már gyermekségéből olvashatjuk, hogy sokszor csak egy pici időre beszaladt a templomba, térdet hajtott, hogy Istennel legyen. És hívta társait is. Milyen szép. Aztán olvashatjuk az ő vallomásaiból, hogy egy misztikus látomás alkalmával a templomban, amikor imádkozott, akkor Krisztus szólt hozzá, és azt mondta neki, ha te velem akarsz lenni, én is veled akarok lenni. Mi mindnyájan Krisztussal akarunk lenni, hiszen jól tudjuk, hogy nélküle nincs élet. Nélküle semmit sem tehetünk, és itt a hegy alján olyan jó szőlő táblákat látni, és mindig eszünkbe jut, hogy ő a szőlőtő, és aki benne marad, az bő termést hoz. Szent Erzsébet az imádságból élt, Krisztusból táplálkozott. Így vált képessé, ahogy ismerjük azt a hozzászóló kis imádságot, amely azt mondja, hogy ő Krisztus szemével látott, Krisztus szívével érzett, Krisztus kezével jótékonykodott az emberek körében. Az ő szavait közvetítette. Kedves testvéreim, Szent Erzsébet életét, annak mozaikait jól ismerjük. Itt a bazilikában 17 ablak mutatja, a színes olmozott üvegablakok Erzsébet életének egy-egy eseményét. Ternyák Csaba érsek úr pünkös hétfőn áldotta meg, közel 4 évig készült ablakokat. Talán, miként tovább íródnak az evangéliumok, úgy tovább íródik Erzsébet élete, kapcsolódásunk, és az ő közben járása által, ami Krisztusi életben való növekedésünk.
A katolikus Karitász közel 8000 állandó és mintegy 1500 alkalmi önkéntesre támaszkodva az ország minden pontján jelen van, és a nehéz helyzetbe került embereket támogatja a mindennapokban. Kedves hallgatóink! A november 15-i Sárospataki Karitász zarándoklat pillanatait idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,